A karikatúra és története. Beszélgetés Császár Tamással. Második rész. Mennyire volt a sajton kívül ebben az időben karikatúra élet? Kötetek, kiállítások?
Na most volt karikatúra, már mondom, hogy voltak ezek a fiatal karikatúristák, és ez a stúdió, ez több hullámban jött létre, tehát létrejött egyszer 66 novemberében talán, vagy 67 januárjában, nem emlékszem pontosan, aztán létrejött még egyszer, aztán létrejött egy harmadik fiatal karikatúristák stúdiója. Ez már egy érdekesebb ügy volt, mert ebben a stúdióban már több olyan karikatúrista is volt, akik aztán később, hát ha azt nem is mondhatni, hogy nagy karriert csináltak, de ismertekké váltak, és nagyon profi karikatúristák. A Jelenszky László, a Tettamanti Béla, a Rauti B, ezekből állt egy társaság. Ezek publikáltak, és próbáltunk mindenféle módon, tehát amikor engem kirúgtak a laptól, akkor is próbáltunk mindenféle módon nyomulni, kiállítani, stúdiókat alapítani, például a Áda Hargitai Zsiga, a legtehetségesebb fiatal karikatúrista, tehát nem az egyik legtehetségesebb, hanem elismerten explicit a legtehetségesebb fiatal karikatúrista volt a 60-as évek végétől néhány évig. Egy stúdióban tartoztunk, mert létrehoztunk a Hályi Ági, a Puszta Péter, a Hargitai Zsiga, de én és a Luhopolszky László egy ilyen kis magán, privát stúdiót, akkor a 70-es években ez már nem számított politikai gyülekezésnek. És még ki is állíthattunk, azt mondjuk, hogy volt is két kiállításunk, nem volt valami nagy durranás egyik se, mert azt hiszem, az első kiállításunk az a Műszaki Egyetem helyépületén. Azt tudni kell, hogy ezek intranzigensek voltak, tehát mi voltunk az intranzigensek, akik úgy döntöttünk, hogy csak azt csináljuk, amihez kedvünk van. Engem már kirúgtak, a Hályi Ági be se tagozódott, ő mindig is egy ilyen kis keménykedő, morózus, furcsa figura volt, a Puszta Péter. Hát a börtön viselt múltjával a disszidálási kísérlete miatt fél évet le kellett húzzon, aztán amnestiával szabadult. Ő eleve megbízhatatlan volt, Luhopolszky László ilyen kezdő, szervezkedő, buzgó fiatal őserőként megpróbáltunk úgy kiállítgatni, meg szabadon karikatúrát csinálni. Még volt valami manifestum, és amit rengeteg emberrel aláírattunk, voltak támogatóink, a Hegedűs Pista, a Kaján, a Réber, a legismertebb karikatúristák úgy mellénk álltak, és tényleg kiállítottunk. Tehát volt egy nagyon komoly kiállításunk a Műszaki Egyetem E-klubjában, 72. januárjában. Nem, bocsánat, rosszul mondom, ez december elején, Mikulás táján volt a kiállításunk. Egy napos vagy egy hétvégi kiállítás volt. Ezt tudni kell, hogy abban a rendszerben az egynapos kiállításokat nem kellett engedélyeztetni. Tehát, hogyha felvonultál egy szombat délután, kiállítottál egy, természetesen egy belső cenzúra volt, tehát a kultúrház vezetője vagy az adott klub vezetője ellenőrizte az anyagot. De külön olyan lektorálás, cenzúrázás, stb., ami a szokásos kiállításokon volt, hogy gyakran megjelent az Acél György és letiltotta az egészet, olyan az egy-két napos kiállításoknál nem működött. Úgyhogy egy két napos, tehát egy szombat-vasárnapi kiállításunk volt, ami azért volt jó, mert pont egy illéskoncert volt szombaton délutántól késő estig az E-klubban. És hát így aztán több százan megnézték a kiállítást, mert egy ilyen illéskoncerten azért 1500-an, 2000-an, 10 emeleten összejöttek. És nagyon jó kiállítás volt, ott szabadon kiállítottunk. Ezek után meghívtak januárban minket az MSZNPKB épületébe, mint a elterjedt a hír. Ez volt a második és egyben utolsó közös kiállításunk. Elterjedt, hogy meg fogja buktatni, leváltják a Kádárt. Akkor 72-ben már úgy kezdett a mechanizmus lassan felmorzsolódni, az új gazdasági mechanizmus, és a volt kemény balosok előre törni, és erre az lett volna a válaszcsapás, hogy megbuktatják, lemondatják a Kádárt, és egy ilyen, hát ha nem is egészen cseh típusú, és nem is teljesen független, de egy teljesen liberális pártvezetést neveznek ki, hogy a mechanizmust átmentsék, a gazdasági mechanizmust, és ebben pár vezetők közül. Azt hiszem, a Nyers Rezső is benne volt, talán még a Fok, hogy megpróbálják leváltani a Kádárt, a Fehér Lajosék, illetve hát a liberális baloldal. És hát minket, ha jól emlékszem, a Svéd Pál hívott meg, ő volt a KISZ KB kulturális vezetője, akkor csináljunk az MSZNP KB emeletén, de valójában a KISZ KB égisze alatt, ott, ahol majd ez a központi bizottság ülésére, szokásos nagy évelei első ülésére, ahol meg fogja buktatni a kádár, csináljunk az előcsarnokba egy teljesen szabad kiállítást, ahol bármit szabad. Tehát szabad szart ábrázolni, a kádárt vécén lehúzni, stb. Bármi. De mitán ez egy zárt körű kiállítás, és a pártok úgy is tudják, mi a helyzet. Senki más nem láthatja, csak a központi bizottság tagjai, amik azért számosan vannak. Meg hát persze a titkárok, hátramozdítók, takarítónők, katonák, és rendőrök, és szakácsinék, és így tovább. Tehát akik az épületen belül mozoghatnak, ezen kívül senki, így szabad kezet kapunk. Akkor némi tépelődés után tudom, hogy ott nagy kocsmázások és nagy viták folytak, hogy részt vegyünk-e, nem egy átverés vagy provokáció az egész, de mintha fizettek is érte, azt mondtuk, hogy felünk akár lehet provokáció, úgyse publikálhatunk, eléggé ki vagyunk zárva a sajtóból, miért ne hát menjünk bele? Hát, ha mégis megmutatják a kádát, bár erre én akkor kevés esélyt láttam. Megcsináltuk a kiállítást, fantasztikus volt, amíg olyan installációs anyagot nem láttál, hogy tömör, óriási méretű, 2 méter x 3 méteres tömör diófa állványokon, ilyen hatalmas tablókon állíthattunk ki, ami vadonatúj volt, tehát még egy gombos tűszúrást, egy nyom se volt benne. Erre a célra csináltak egy hatalmas installációs anyagot tömör diófából, asztalosokkal, és lepáncolták, és hát ilyen félmatra politúrozták. És gyönyörű üvegek, és minden megvolt, egy tökéletes kiállítás. Ugyan a kiállítás építésben nagyon nehéz volt részt vennünk, mert minden emeleten őrök voltak, és fegyveres őr, és motozás, és mit tudom, de fölépítettük a kiállítást, aztán elküldtek minket a francba, majd egy hónap múlva értesítettek, hogy egy komoly összeget szeretnének nekünk átnyújtani, és tényleg kifizettek. Tehát, mint hogyha megvettek volna minden rajzot. Egy óriási összeget fizettek, aztán megköszönték, és visszaadták a rajzokat, és ezzel gyakorlatilag a mi ilyen irányú együttműködésünk ezzel a társaságban megszűnt. Tehát ez a stúdió szét is esett tulajdonképpen. Apád eltűnt, Hályi Ági, ahogy eredetileg tervezte, rajzfilmes lett, és aztán közben le is érettségizett, akkor még csak 17 éves volt, még gimnazista volt az Ági. Luhopolszki Laci az hirtelen valami karriervágyból kifolyólag lépett ki a társaságból, és elkezdett nyomulni hivatalosan. Puszta Péter, nem tudom mennyi lett vele, eltűnt. Továbbra is próbál diszidálni újra és újra, és így tovább. Szóval lassan is szétesett, de voltak, tehát azért létezett egy nagyon furcsa kettőség, mint az egész társadalomban, és nagyon sok szakmában a színészek, írók, újságírók között létezett egy alternatív, egy második társadalom, egy második karikatúravilág, amit pontosan lehetett tudni, hogy van egy Réber László, van egy Kaján Tibor, van egy ilyen-olyan, amolyan furcsa, fantasztikus, zseniális karikatúrista, aki nem publikálhat esetleg, vagy csak nagyon ritkán, vagy csak exkluzív irodalmi lapoknál, folyóiratoknál, kis példányszámban, vagy csak kiállít esetleg egy-egy ilyen kiállításon.
Karikatúra.
Igen, volt ilyen, képzeld, de nagyon furcsa, de a karikatúrának azért megvan a becsülete, mert létezett ilyen is. De a Puszta Péter csinál szamizdat karikatúrát. A Puszta Péter nagyon kedves, jópofa, vicces fiú volt, és emellett valamilyen szinten zseniális. Nem volt jó karikatúrista, de mivel ő is elég komoly esztétikai és szakesztétikai alapokkal rendelkezett, mindig megelőzte egy picit a korát, és hát először is csinált olyanokat, hogy ilyen kis vázlatmappákat vásárolt, amiket telerajzolt neoprimitív stílusban, tehát ilyen szándékoltan trágya, dilettáns stílusban, úgyhogy ceruzával, agyon satírozva, az orrokon ilyen hatalmas bibircsókok, nem tudom, ismered ezt a fajta ilyen diák tabló karikatúra stílt, ami a legordinárébb, legragyavertebb, de ezt felfokozta az őrületig, az elviselhetetlenség, technikailag is borzalmas volt. Emögött azonban valami hihetetlen politikai szatíra rejlett, és ezt a közvetlenségig fejlesztett. Tehát azt mondta, hogy értelmetlen itt a trúvályokat, meg az ilyen bújtatott poénokat csinálni. Ki kell mondani, úgy, hogy a Georg Rossz kimondta a dolgokat, vagy ahogy a korabeli 18.-19. századi nyugati karikatúristák. Egyszerűen a királynőt, mint az angol királynőt, bár ez tilos volt, de a karikatúristának szabad. Mondjuk egy óriási, kártékony sáskának ábrázolták. És akkor szegény Peti hát telerajzolt ezeket ilyenekkel, hogy büdös, mocskos, rohadt zsaru, éjszaka veri szegény, hajléktalant, aki a padon alszik, és rugdalja a mocskos állatja. És akkor ilyeneket oda is írta, hogy azért senki ne értse félre, és telerajzolt egy ilyen vázlatfüzetet, ilyen határozottan uszító rendőrség ellen, államhatalom ellen izgató rajzokkal, és ezeket ilyen házi bulikon járt, például 50 féle ilyen értelmiségi buli, bár Budapest egy kis hely volt gyakorlatilag, mindenki ismert mindenkit, minden buliba megfordult, és mindent körbeadták. Ez tulajdonképpen megsértette azt a jogszabályt, hogy tízen láthattak egy ilyen munkát, 10 fölött már uszításnak, államellenes izgatásnak számított, de valahogy elnézték neki, mert ez bulikon, hát ezt ki tudja bizonyítani, minden bulin volt egy füles, egy besúgó, de hát most mit számít ez, hogy egy karikatúrát körbeadnak, vagy egy mappát, egy noteszt körbeadnak. Most a Peti ezzel nem érte be, azt talált, azt mondta nekem egyszer, hogy ez egy kevés, ennek kicsi a hatásfoka. Ő azért szeretne ezrekkel kommunikálni, mintha nem jelenhetne meg, hogy ezek a karikatúrái a lapokban, ezek a explicit, egy az egyben kinyilatkozhatásai, szeretne jobb, tehát egy kicsit szélesebb körbe. Úgyhogy kitalált egy ilyen őrültséget, és azt hiszem, erről írtam is egyszer valami weblapon, kitalált egy ilyet, hogy előre legyártott ilyen, és lesokszorosított elég gyatra technikával, xerox technikával, tehát az akkori, a 70-es évek végén, 80-as évek elejé technikával karikatúrákat. Ezek inkább ilyen poénok voltak, inkább mágegek, nem ez a fajta grafikai, neoprimitív őrület, és ezeket villamosokban már eleve vagy be volt ragasztózva a hátulja, vagy valami egyszerű ragasztózva, és a szokványos A4-es plakátok helyére ragasztotta. Fölszállt 6-os villamosokra, és ott fölül a fogózkodók fölött, biztos emlékszel, az ablak fölött volt egy enyhén, talán egy ilyen 35 fokos szögben megdöntött sáv, ahova ilyen kis reklámokat raktak ki, A4-es reklámokat, villamos plakátokat. És ő ezeket felragasztotta itt-ott, nem mindenhol, mert akkor az feltűnő lett volna. És ezt még hónapokig űzte ezt a mesterséget, néha letépték, hát hogyha valami munkásőr, vagy valami húzgó ember látta, nem lehet első pillanatban észrevenni, tehát hogy belesimult a sok hülye, ez különösen nézi az ember a reklámokat, ugye? De ha valaki észrevette, akkor egy jót röhögött, mert ezek is azért nem egészen voltak, hogy mondjam, komilfó, ilyen szempontból politikailag elfogadott dolgok. És ezt fél évig, vagy hónapokig, talán 3-4 hónapig üztem, így egyszer valahol a Pannon-sziget feljárónál valahol felszállt néhány rendőr, lekapták a Petit a villamosról, tehát akkor már figyelték hetek óta az ügyködését. Bevitték valami 13. kerületi kapitányságra, és irdatlanul megverték. És aztán ráadásul még azt hiszem, hogy el is ítélték, tehát kapott valami, tehát ő már neki volt felfüggesztetje a korábbi diszidálási kísérlete miatt. Azt hiszem, hogy végül is aztán nagy nehezen kiárta, a papája katonatiszt volt, és így kiárta, hogy csak pénzbírságot kapjon. Tehát ne kell leülni, mert le kell volna ülni a hátra lévő részét. De aztán valahogy a szocialista anya és nőeszmény megsértése és meggyalázása címén hát talán 5000 forint pénzbírságra ítélték. Ez nem volt egy elviselhetetlen összeg, ez kiköhögte valahogy, összeadta ő meg a élettársa a pénzt, és kifizették. És aztán évekkel később elment Németországba a Peti, és azóta így nyoma veszett.
És a nagy szamizdat folyóiratok beszélő és társai, ők nem is gondolkodtak abban, hogy ők?
Nem, mert nyomdatechnika legyen nem volt lehetőség, egyedül a Nagy Jenő lapja volt olyan. Grafikailag ennek volt lehetősége, csak ott meg tudtuk, hogy ki a besúgó, tehát tudtuk, hogy alapnak az egyik főmunkatársa, meg a Berlinnek dolgozik. Ez egyedül a Jenő nem tudta, de nem akarta tudomásul venni. Tehát nem nagyon volt lehetőség, ugye a 80-as évek közepéig gyakorlatilag nem lehetett publikálni. A 80-as évek közepétől egy picit meglazult a helyzet, és volt egy-két olyan folyóirat, ahol már viszonylag szabadon lehetett. És kiállítások, az érdekes volt, hogy kiállításokon más vircsaf működött, tehát szakmai kiállításokon már lehetett egy-két olyan rajzot virítani, ami átment éppen hogy.
A Ludas Matyival mi történt a rendszerváltás?
A Ludas Matyival egy érdekes dolog történt, mert ehhez vissza kéne menni a 80-as évek közepére, mert a Ludas Matyi vesztét részint pont a fiatalok okozták, azok a fiatalok, akikről beszéltem az imént, hogy már a 60-as évek végén gyülekeztek és fortyogtak és próbáltak lerombolni ezt a rendszert, vagy próbáltak munkához jutni és puvoárhoz és publikálási lehetőséghez és így tovább. Ez okozta a vesztét. Ezt tudni kell, hogy valamikor én a 80-as évek, 86-ban engem úgy félig meddig már rehabilitáltak. Tehát 86-tól kezdve úgy, ahogy publikálhattam. És egyszer-kétszer az Árkus Laci visszahívott a Ludas Matyiba, de nem mentem vissza. Tehát akkor már nem volt különösebb értelme. Visszahívták a Kaján Tibort is, hogy menjen oda dolgozni. Hát a Kaján vissza is ment, részt vett egy értekezleten. Elég vicces volt, azt hiszem, hogy talán ilyen 83-84-ben, mikor a Földes is, meg a Tabi is már meghaltak, és teljes egészében az Árkus féle viszonylag cinikus liberális, vagy álliberális vircsaft működött. Csak hogy az Árkus Pistának szolgálati fegyvere volt, és ő mindig itette a pisztolyát az asztalra, és a Kaján azt mondta, hogy ő csak akkor jönne vissza a laphoz dolgozni munkatárt, akkor neki is lehetne egy ilyen pisztolya, és ő is kirakhatná az asztalra. Így aztán ő se került a laphoz vissza, én meg nem is akartam visszamenni, de 86-ban engem úgy nagyjából rehabilitáltak, és megkérdeztek akkor, hogy így a kollégák, akik valamikor nagyon jó barátaim voltak, és munkatársaim a Ludasból, hogy mi legyen, hogy képzelem akkor így a lap jövőjét, meg egyáltalán a magyar karikatúra jövőjét. És én azt mondtam, hogy ez a lap rövidesen tönkre fog menni. 86-ban ez egy eszelős extrapolációnak tűnt, de azt mondtam, hogy itt azért olyan változások lesznek. Arra nem gondoltam, hogy az egész rendszer úgy van csingom, hogy összeomlik, de azt mondtam, hogy olyan változások lesznek, hogy ez a hegemónia, tehát ez a kizárólagosság, hogy csak egy szatirikus lap lehet, ez meg fog szűnni. Ez egészen biztos, hogy megszűnik. Vegye ahhoz, hogy a lap túlélje ezeket a változásokat, föl kell venni a legtehetségesebb és kívülreket fiatal karikatúristákat, a Jelenszkit, a Luhopolszkit, nem tudom, mondtam 4-5-6 nevet. És akkor körbe röhögtek, és azt mondták, hogy nem. Hogy ezt ők nem tehetik, ez egy beállt társaság, összedolgozódott, stb. Ez egy marhaság, és mi is itt a marhaság, az, hogy itt meg fog bukni minden, és hogy több szatirikus lap lesz. Ideig minden ilyen kísérletet vissza tudtak verni. Voltak kísérletek, tehát volt egyszer egy Grimasz nevű szatirikus lap, ami a Acél Győri bosszú áriája volt, tehát indított egy alternatív szatirikus lapot, aminek én is alapító tagja voltam, aztán 86-ban indult ez a lap. És meg is élt körülbelül 8-10 számot, aztán valahogy hamvába hult, ezerféle oknál fogva, terjesztési okok, stb. Hát ezt ismerjük.
Ott hagytuk abban, hogy Ludasnak konkurenciája lesz, fölmerült.
Igen, mert igen, szóval a fiatalok okozták a vesztét, akik időközben már 35-40-45 évesek lettek, és végképp kiszorultak a legjobbak, a néhány legjobb kiszorult a szakmából, akik időközben beérett fantasztikus művészek voltak. Azért gondolj bele, hogy a Jelenszky Laci addigra már azt hiszem Európa díjas volt, egyetlen egy Európa díjas karikaturista van Magyarországon, egyetlen művész, összesen három magyar kapott Európa díjat, az Állami Népi Együttes, a Zorán és a Jelenszky László. De volt nem tudom én hány nemzetközi első díja, talán 10-12 első díja, 20 második díja, 30 darab harmadik díja, a legnagyobb nemzetközi pályázatokon, és őt nem vették fel a Ludas Matyiba munkatársnak. egy fantasztikus, elképesztően tehetséges srác volt. A Rau Tibi, aki egy virtuóz grafikus volt, és hihetetlen jó nonsense ötletei voltak, és abszurd ötletei, őt se vették föl, és még most folytathatnám a sót, rengeteg jó rajzoló kiszorult a szakmából. Ezek egy részét végül is fölvették nagy nehezen a karikaturista szakosztályban, volt akkor a Képzőművész Szövetségben egy ilyen szakosztály, és ki is állíthattak, de a Ludas Matyi közelébe se juthattak, néha külsőzhettek. Tehát egy-egy rajzuk megjelenhetett, még a Jelenszky Lacinak azért mégis. Ezek azért nagyságrendekkel jobbak voltak, mint alap élcsapatából néhány igazán jó rajzoló. És aztán 89-ben egy érdekes dolog történt, a Ludas Matyi munkatársai kezdeményeztek valami nagyon furcsa és öngyilkos akciót. Tudjuk, rájöttek arra, hogy a lap 9-10 másik lapot is eltart, nagyon jövedelmező a lap. Ehhez képest ők keveset keresnek. És megzsarolták a hírlap kiadó vállalatot, a lap fenntartóját, hogy egyrészt szeretnének egy kicsit több szabadságot, akkor már erről is szó volt, másrészt egy picivel több fizetést, másrészt szeretnék nagyobb beleszólást a szerkesztőségbe, a képzőművészeti vonalon mindenképpen. Tehát a lapszerkesztést inkább azért mégiscsak szakértők végezik, és ne humoristák és párt emberek. Na most a hírlapkiadó ebben nem ment bele, és fogták magukat, és elhatároztak, hogy kilépnek a hírlapkiadóból, és létrehoznak egy független Ludas Matyit. A címet nem vihették magukkal természetesen, a hírlapkiadó pedig ezt úgy torolta meg, hogy a fiatalokhoz, az addig kiszorult és már 20 éve a várakozásba belerokkant fiatalokhoz fordult, keresett egy erre alkalmas embert, aki főszerkesztő lesz, és ért a fiatalok nyelvén, ez volt a Luhopolszky László, és szervezze meg azt a 8-10-20 elégedetlen fiatal embert, aki valójában kombattáns, és nagyjából ez a társaság minőségileg ekvivalens a lázadó Ludas Matyival. Majd pedig a lázadó Ludas Matyi létrehozta az új Ludast, és a hírlap kiadó válaszul létrehozta a Ludas Matyit ismételten, immár új munkatársi gárdával, a belerokkant fiatalokkal, akik nem voltak annyira megrokkantak. Két egyforma Ludas Matyi lett, egy új Ludas, meg egy Ludas Matyi. Na most ez még így talán működött volna ez a történet, mert a Ludas Matyinak eredetileg, ha nem is 500 ezeres, meg még inkább nem 1 milliós, mint ahogy ezt a legendáriumokban olvashatjuk, vagy hallhatjuk, hanem azért volt egy ilyen 300-360 ezeres eladott példány száma hetente.
Azt viszont nem a vállalatok rendelték meg kötelezően.
Na most de sajnos ennek a nagy részét vállalatok rendelték meg, és pont 89-ben ez megszűnt, ez az előrendelés. Tehát ez úgy működött sajnos, hogy valamikor a 70-es évek közepén ért el a Ludas Matyi a példány szám csúcsot, azt mondom, hogy 360 ezeret. Ezt azért mondom, mert itt elterjedtek olyan mendemondák, hogy 500 ezer is volt. Számolnak egy olyan szorzóval, hogy egy Ludas Matyit hányan néznek, akkor kijött az egymilliós, vagy több mint egymilliós nézettség. Ez igaz is volt, de az eladott példányszámok valójában soha nem haladták meg a 360 ezeret, inkább alatta maradtak. Ráadásul ennek a 360 ezer eladott példánynak egy jelentős része, gyakorlatilag a 60%-a erősen, hogy is mondjam, tehát erősen optált, majdnem, hogy imperatív módon kikényszerített megrendelés volt, előfizetés volt. Valami intézmények, laktanyák, iskolák, fodrászműhelyek, stb. Mindenhol elő kellett fizetni a Ludas Matyira, mert ez egy pártlap volt. Talán azt hiszem, hogy ifjúsági intézményekben volt olyan alternatív, hogy lehetett helyette a Magyar Ifjúságra, vagy az Ifjúsági Magazinra előfizetni. Gyerekintézményekben, általános iskolákban mondjuk a Kis Dobosra, vagy a Dörmögő Dömötörre előfizetni. De minden más helyen, például hát a Kalocsán, ahol én katona voltam, ott minden század elő kellett fizessen a Ludas Matyira. Minden századnak volt ugyanis egy kis század kultúrhelye, ahol leveleket írkáltunk, zenét hallgattunk. Mindenütt volt egy Ludas Matyi. Na most hát ez a 360 ezer példány az így ment el, hogy állami gazdaságok, TSC-k, állami iparvállalatok, minisztériumok, hivatalok, irodák, minden állami, talán a KTS-ek nem.
De azért ez nekem nem tűnik annyira kényszernek, mint egy szabad népre előfizet.
De ugyanannyira kényszer volt. Azért mondtam, hogy erősen optatív, mert az imperatív és az optatív közötti skálán inkább az imperatívhoz volt közel. Tehát ajánlatos volt előfizetni rá, mert ha nem, akkor mondjuk a kultúrost vagy a pártitkárt egy művházban se berúgták, vagy lecsellózták emiatt. És a példányszámnak egy jelentős része ebből állt, na most miután 89-ben ez az erős, hogy még ajánlott előrendelés vagy megrendelés megszűnt, ez a Virchow, a maradék körülbelül 120-130 ezer példányon már csak úgy osztozhatott két lap, hogy már csak 60-60 ezer, 50-60 ezer példány fogyott el laponként. Ráadásul időközben megcsappant a vásárlási kedv, épp akkoriban az emberek nem a viclapokból akarták megtudni, hogy mi a helyzet, hanem az utcán. 89-ben a dolgok az utcán zajlottak. Szamizdat lapokban zajlottak, biztos emlékszel, hogy tele volt alternatív újságokkal, minden kávézó, minden presszó, pillanatok, könyvekkel, minden, az egész Rákóczi és a Kossuth-Lajos utca tele volt kis könyvespolcokkal, torogatható könyvesboltokkal, stb. Tehát egy nagyon vidám Virchow volt. Hát egy ilyen Virchow-ban mondjuk két ilyen lap nem nagyon tudott megélni, 50 ezer, 30 ezer, 40 ezer példány körüli eladott példányszám, az már handicapes volt. Gyakorlatilag ez a két lap kivégezte egymást pillanatokon belül, vagy hogy egészen pontos legyek, ez a második változat, tehát a fiatalok tönkretették részint saját magukat. Tehát
az olvasók azok hogy döntötték el, hogy melyiket fogják venni?
Ezt nem tudom. Akkoriban én éppen nagyon kívül voltam mind a kettőn. Láttam mind a két lapot, tehát láttam ilyet is, meg olyat is, majdnem egyforma volt mind a kettő. Legalábbis abban az időszakban, amikor a második Ludas Matyit a Luhopolszky László szerkesztette, vagy főszerkesztette, akkor egy célja volt, hogy lekoppintani a volt Ludas Matyit, ezt egy az egyben lemásolni, és egy olyat csinálni, az a bevált, az a népszerű, ez logikus volt. Amikor átvette a helyét egy másik főszerkesztő, antiszemita és jobboldali irányba elvitte a lapot, akkor már egyértelmű volt a döntés, ez egy jobb oldali lap, ez a Ludas Matyi, a másik pedig egy baloldali brancs. Hát körülbelül így nézett ki, és aztán 90 után pedig villámgyorsan szaporodni kezdtek a már rendes nyomdai eljárással, nem primitív és nem szamizdat eljárással készült, de szabadon terjeszthető, államilag regisztrált szatirikus lapok, úgyhogy 82-ben egyszer megszámoltam, 11 szatirikus lap volt Magyarországon. Értelemszerűen egyik se tudott megélni, egy pillanatig se. Egyetlen lap volt a túlélő, egy nagyon lassan és óvatosan nyomuló, kis példányszámon, azt hiszem, egy ilyen 25-30 ezer példányszámon stagnáló, kis szerkesztőségi stábbal dolgozó, keveset fizető lap, ez volt a Hócipő. Ez működőképes volt, túl is élte ezt az több válság hullámot túlélt. Az egész igaz, a másik két Ludas Matyi romba dőlt, és hát akkor a régi Ludas, tehát az igazi eredeti Ludas Matyi munkatársai megpróbálkoztak még egy Úri Tök című kisméretű, talán letter méretű kis 36 oldalas szatirikus lappal, az is romba dőlt, fizetőképtelen lett, és akkor megpróbálkoztak egy Pesti Vicc című rózsaszín, kicsit szexes és ilyen bugyi humort mutogató viclappal, az is romba dől természetesen.
És azok, amik a régi lapokat próbálták feléleszteni, mint a Pesti Izé, vagy a Szabad Száj, azok?
Igen, hát ezek borzalmasan szerencsétlen kísérletek voltak. A Pesti Izé tudomásom szerint nem akarták nem sikerült feléleszteni. Volt rá egy ilyen igény, de nem sikerült. A Szabad Szájat mindjárt a rendszerváltás, tulajdonképpen meg a rendszerváltás előtt, hát valljuk be, mert azért ez fönn volt az interneten, a belügy megbízott egy volt nyomdaigazgatót, aki börtönviselt volt, stb. És 3x3-as ügynök, hogy gründoljon egy Szabad Száj nevű újságot, és azért minden pénzt megkap, és a karikaturisták egy részét csábítsa oda, és ott csináljanak lapot. És ez a pasas meg is csinálta rendesen ezt a Szabad Szájat. Aztán amikor már kiderült, hogy ki hol tart, akkor az egész megszűnt.
Ezek a korai 90-es évek nekem ilyen vadkeleti káosznak tűnnek egy kicsit. Ebből?
Igen, ez is volt.
Ebből végül is kialakult valami letisztult piac?
Nem. Nem, átalakult a piac masszívan. Volt néhány év, amikor hát jó, nem, jobb nem lett a helyzet, de sajnos pont akkoriban indult meg egy olyan trend, hogy a sajtó átalakult, tehát megjelent a digitális szerkesztés, illetve a digitális tördelés. A fotósok jobban tudtak nyomulni, a tipográfusok, illetve az ingyen az internetre, akkor már létezett a 90-es évek közepén felfelé már internet. letölthető, rengeteg színes, mindenféle érdekes anyag, olcsó képregény, tehát akkor lehetett ilyen, nem tudom, 20-at közlést vásárolni, Garfieldeket, mindenfélét, azt a 5 dollárért közlésenként, filérekért. Ez eléggé szétverte ezt a úgynevezett szakmát, és ez a 90-es évek végére aztán végképp borzalmas helyzetet eredményezett. Voltak, szóval rengeteg lapkísérlet volt, Móriczka, ilyen-olyan blőd, ifjúsági kamaszoknak, hülye gimnazistáknak, mindenféléknek, perverzeknek viclap, tehát mindenféle létrejött, de ezek ilyen kérész életi pár hétig élő lapok voltak csak, vagy pár hónapig megélő lapok. Egy tohuvabohu volt, ez biztos. És hát ezzel úgy próbáltunk védekezni, hát összeültünk páran, azért így a szakma élbolyába származó emberek, leültünk és elkezdtünk gondolkozni, hogy mit lehet csinálni. Tulajdonképpen már 89-ben leültünk páran, és kitaláltuk, hogy csinálunk, hogy azért a magyar karikatúra legyen valahol, tehát azért tudjuk, hogy van ilyen is, hogy magyar karikatúra. Csináltunk egy nemzetközi karikatúra fesztivált a Magyar Nemzeti Galériában. Ez egy elég jól sikerült fesztivál volt, volt is valami 60 ezer nézője, egy kiállítást, egy nemzetközi kiállítást. És aztán valamikor 90-es évek közepén kitaláltuk azt, hogy jó, vannak itt-ott, Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, fölvillannak ilyen egyedi kiállítások, karikatúra, pályázatok, országos karikatúra kiállítás, szegedi országos karikatúra kiállítás. De ezek ilyen alkalmi dolgok voltak, ezek úgy estek meg, ezek a kiállítások, hogy egy lánglelkű kultúros, vagy múzeológus, vagy kiállításrendező elkezdett gondolkozni, mi az, amire bejön az úri csőcselék. Mi az, amiből lehet nézettséget csinálni? Hát a karikatúra, akkor csináljunk egy karikatúra pályázatot. Ez a szokásos standard, hogy gyerekrajz, kutyakiállítás, csecsemő szépségverseny, vagy karikatúra kiállítás. Ezek mind nyerő dolgok. Én a karikatúra kiállítást vitatnám, nem annyira nyerő dolog. Elég sok olyan kiállítást láttam, ahol a megnyitó után, amikor bezárták, akkor már úgy kellett kihívni a gondnokot, hogy nyissa ki kulcssal a kiállító terem ajtaját, és oltsa fel a villanyokat. De mondjuk, hogy megy, elhihető. De egy állandó rendszeres szakmai fórumon nem volt a sajtókarikatúra szakmának. És akkor kitaláltuk, hogy hát először is talán a sajtókarikatúra szakma nem is annyira reprezentánsa az igazi magyar karikatúrának, mert vannak olyan művészek, a Gyulai Lívius, akkor még illetve a Réber László, a Kaján Tibor, akik hát vagy sajtókarikaturisták, vagy nem azok, teljesen mindegy, túl jó képzőművészek, de volt már egy nagyon jó szabad szatirikus képzőművészet is, tehát nem csak sajtókarikatúra, hanem szobrászat, installációkészítés. Elhatároztuk, hogy csinálunk egy olyan országos karikatúra fesztivált, ahol az összes szatirikus képzőművészeti ág, műfaj, technika képviseltetve van. Részint azért, hogy a sajtókarikatúristák ebben a kölcsönhatás rendszerben, ebben a versenyhelyzetben egy kicsit felturbózzák magukat, mert hát azért eléggé megesett ez a szakma, maga alá esett. Tehát a képzőművészeti karikatúrából merítsenek, vagy a képzőművészeti karikaturisták, vagy hát szabad képzőművész, szatirikus képzőművészek egymástól is lássanak ötleteket. Tehát generálódjon valami, beinduljon valami dinamikus fejlődés, de közben engedjük be az utcaemberét, a gyerekeket is, de gyerekkarikatúrák is legyenek, fotókarikatúrák, bárki küldhessen be. És a határon túliak is, és csináltunk, hát szerencsére akadt egy nagyon jó gazdája ennek a Magyar Kultúra Alapítványa Várban. Amiről mondták, hogy jobboldali, mondták, hogy baloldali, mindenfélét mondtak, engem nem érdekelt, én elvállaltam ennek az első Magyar Karikatúra Művészeti Fesztiválnak a szervezését, és csináltunk egy állati országos fesztivált, és akkor ez így ment 2-3 alkalommal, ami nagyon jó sikerült. Óriási sajtóvisszhangja volt. Tehát rengeteg nagyon jó alternatív karikatúra megjelent. Installációk, videokarikatúrák, szobrok, sok olyasmi, ami szokatlan volt akkoriban. És a sajtókarikatúra ezen belül természetesen csak egy reszli volt. Egy fajtaság, egy sáv, egy szűk sáv, amiből szintén csak a legjobbat raktuk be, mert mindenből a legjobbat. Tehát óriási mennyiségű anyag érkezett be. Azt mondom, hogy az első az 97 tavaszán nyílt. a akkori tavaszi fesztivál keretein belül. Óriási siker volt, baromi sok díj volt, nagyon sok lábon, hát nagyon sok támogatója volt, tehát az összes komolyabb művészeti szervezet, nagy újságok, még a Magyar Mozgókép Alapítvány is támogatta, tehát egy nagyon jól össze lehetett szedni pénzt, mert sok lábon álló dolog volt, sok érdeket, sok szándékot fedett le, nem csak a sajtókarikatúra készítés, gründolás szándékát. Különböző intézmények, minisztériumok különböző díjakat ajánlottak föl, tehát tocsogtunk a sikerben, nagyon jó sikerült. Három évvel később, 2001-ben a sajtókarikaturisták eléggé putszerűen, akkor éppen, hát odáig nagyjából én szerveztem, meg én gondoltam az egészet, csak hát sajnos egy átmenetileg egy halálos betegség ledöntött a lábamról, és kiestem egy évig, tehát nem tudtam mit csinálni. Ez alatt gyakorlatilag szétverték ezt a fesztivált, és csinálta belőle egy sajtókarikaturista kiállítást. Ami furcsa módon azért úgy megélt még 10 évet, vagy ilyen 10 évet még megélt. De már senkit nem érdekelt, már magukat a sajtókarikaturistákat se, ugyanis nem voltak jó művek. Volt olyan év, hogy a zsűri az összes művet kizsűrizte. Egy új zsűrit kellett összehívni, hogy a dolog egyáltalán kiállítható legyen. Tehát volt, amikor csak 35 mű érkezett be a pályázati határidőre. Tehát a mi időnkben 1500-2000 műből szobrok, grafikák, nem tudom én, fantasztikus anyagból válogathattunk. És ebből lett egy úgynevezett újság viccrajzoló kiállítás, ahol megengedtek alternatív módon egy-egy fotót, vicces fotót, vagy tréfás tárgymontást, de ez már nem volt egy szatirikus művészeti, karikatúra művészeti fesztivál, hanem ez egy sajtókarikatúra kiállítás volt, olyan, amilyen korábban volt, 12 egy tucat. Úgyhogy aztán így tartott a dolog, és akkor hát 2002-ben ennek nyomán, ennek a kudarcnak a nyomán, és már nem volt értelme utána menni a dolognak, és keménykedni, és helyreállítani az eredeti állapotot, hagytam a francba, és akkor pár kollégával. Azt nem mondom, hogy kiváltunk így a szakmából, de létrehoztunk egy alternatív szatirikus művészeti csoportot, ez a Koksz-Műhely nevű csoport, ahol annak idején még a Hegedűs Pista volt alapító tag, a Sajdik Ferenc, a Kaján Tibor, Tetta Manti, Kemény Gyuri, köztük olyan művészek, akik nem kifejezetten karikatúristák, de csinálnak karikatúrát is, ha úgy adódik. Nem ez volt a cél, hanem az, hogy reprezentáljuk a szakmát. És emellett nagyjából akkoriban megalakult a MOVOS-ban, az Újságíró Szövetségben is egy karikatúrista szakosztály. Furcsa módon átfedések vannak, tehát én például tagja vagyok mind a két szakosztálynak, illetve a Koksz-Műhely tagjainak úgy durván a fele, mind a két szakosztálynak a tagja. Tehát sajtókarikaturista úgy vagyok vele, nem publikáló sajtókarikaturista úgy vagyok vele, hogy ismerem ezeket a srácokat, nagyon sokan jó barátaim, persze átsegítek, amiben tudok.
Homály, hasztalanul kutatsz, fedi el az utat, melyen járunk.
És ezzel nagyjából meg el is mondtam, hogy miről szól a történet, hogy hogy látom én a karikatúrát. Már eleve egy elnevezésbeli probléma van, tehát a karikatúra szó rendkívül problematikus, mert az, amit mi karikatúrának nevezünk, azt Nyugat-Európában és Amerikában cartoonnak hívják. És a karikatúra az, amit a Georg Grosz, vagy a Tony csinál, vagy a Leonardo, vagy a Goya, tehát a karikatúra, illetve hát mi talán a portré karikatúrák tartoznak ide, a nem kereskedelmi portré karikatúrák. Egyébként cartoonnak nevezik. Németországban van egy furcsa ambivalens helyzet, ott ezt ilyen szatirikus képzőművészetnek nevezik, és a karikatúra az ugyanilyen cseppfolyós és megfoghatatlan, mint Magyarországon. Tehát hol erre, hol arra, hol mind a kettőre alkalmazzák, de a képzőművészeti karikatúrát a szatirikus képzőművészeti kritikai grafikának nevezik. Legalábbis találkoztam kiállítás, pályázati hirdetéseken ilyen kategóriával, és ezt értik alatta. Tehát nekem van egy olyan meggyőződésem kezdettől, valamikor a 70-es évek elejétől, hogy a karikatúra és a sajtókarikatúra az nem egészen vágy egy, a karikatúra nem egy műfaj. A sajtókarikatúra talán elméletileg lehetne egy meghatározott műfaj, mert nevezhetjük így, de nincs értelme, mert a karikatúra egyik reszléjeként van sajtókarikatúra, de akkor ugyanilyen alapon lehetne portrékarikatúra műfaj, lehetne festészeti karikatúra műfaj, grafikai karikatúra műfaj, és ez most nem a műfaj elmélet szerencsétlenségét, meg mit tudom én, már 100 éve nyilvánvaló idiotizmusát minősíti, hanem azt, hogy nálunk a műfaj szót össze-vissza nyakra főre használják. Tehát ismered ezt, hogy a sakművészet Schnell műfajában utazok, vagy ez nem az én műfajom, tehát ilyen köznapi szinten minden lehet műfaj, a tehén is lehet műfaj, vagy a fej is. Bármi kifejezésmód, ami beintegrálódik különböző közegekbe. A történeti túlélését a karikatúrának és a hihetetlen népszerűségét az okozza épp, hogy nem műfaj, tehát nincs egy állandó közege, egy állandó technikai kötöttsége, hanem szabadon vándorol, ahogy a szatíra, ugye hát a Lukács Alcúr Szatíra der Fragen rájön arra, hogy a szatíra nem műfaj. Hát nagy dolog, hát persze, hogy nem műfaj, minden művészeti ágban ott van. És szinte minden műfajban ott lehet, mint alkotó elem, mint minőség, vagy mint módszer. A karikatúra is valami hasonló, hol a festészetben bukkan föl, hol a sokszorosító grafikában. Amikor az egyik lehetőség, egyik csatorna bezárul, akkor átugrik a másik kifejezés, vagy a másik technikába, a másik művészeti ágba, a másik műfajba. Jelen van a plakátművészetben, a bábművészetben, mindenhol megjelenhet a karikatúra, mert ez csak egy módszer. Ez a furcsa dolog, hogy a sajtókarikatúristák, ugye hát a neofita buzgalmukban, mintha nagyon sokáig a karikatúra kirekesztett volt, és nem tekintették a művészetnek, a művészet felszentelt ligeteiben nem engedték be, aféle ilyen harmadrendű, efemer, lényegtelen a vásári mutatványosok szintjén működő marhaságnak tartották a komoly művészek, a szomorú művészetek, ki volt rekesztve, hogy ez az állapot megszűnt, és egy kicsit így linearizálódott a korábbi erősen hierarchizált szerkezete a művészeteknek, tehát demokratikusabb lett a művészetek rendszere, és szétesett a nagy klasszikus műfajelmélet, vagy a műfajelméletek egymásnak ellentmondó sokasága, gyakorlatilag megsemmisült, értelmetlenné vált, mert az internettel aztán végképp, tehát olyan kompozit művek jönnek létre, amik egyszerre 20-30 műfajba is besorolhatók, vagy 5-10 műfajhoz sorolhatók, nincs értelme eldönteni. De a szakmának nagyon kellett, hogy műfajnak nevezhessék magukat, mert hogy az művészet fajta. És akkor tehát művészet. Én úgy gondolom, hogy nem ezen múlik a dolog, hanem azon, hogy ez egy hihetetlenül szabad kifejezésmód, ami ide-oda áramlik, mindig megtalálja azokat a csatornákat, ha kell az utca, a street artban jelenik meg, ha kell, akkor a plakát művészetben, ahol éppen szabadon lehet kommunikálni. A sajtó megítélésem szerint nem a legszerencsésebb közege. Illetve itt Magyarországon nem a legszerencsésebb közege a karikatúrának, mert Magyarországon, ahogy a beszélgetés elején már említettem, a sajtó eléggé sajátosan szervezett, vagy hát eléggé sajátosan reflektálja a társadalom hierarchizáltságát. És itt inkább úgynevezett szerkesztőségi karikatúrák vannak, mint önálló. És hát ahogy én úgy ismerem a szakmát, meg hát nagyon sok barátom van ebben a szakmában. Nem is feltétlenül lázonganak ezzel lent, tehát a kollégák egy része, és nem akarok senkit megsérteni, örül annak, hogy mások mondják meg, hogy mit csináljanak. Örülnek annak, hogyha megszabnak ilyen feltételeket. Hogyha van profil, van egy határozott profil, nem hagyják őket bizonytalanságban. A képzőművészek egy része, én például fissítok, örjönök, amikor megmondják, hogy mi legyen a témája egy művészeti kiállításnak. Globalizáció. A komoly képzőművészek akkor csinálják, hogy globális felmelegedés, szelektív hulladékgyűjtés, és akkor csinálnak ilyen marha installációkat a Velencei Biennálira ide-oda, abszolút divatos felülről manipulált, semmit mondó témákra. A karikatúristáknak épp úgy megvannak a bejáratott témái, imádják, ha ez van, mert nem kell gondolkozni.
Az egyik képregény blogban is így szerveződik, hogy minden napra kiadják azt, hogy mi legyen a téma, és akkor azokat közlik.
Hát ez a Riesman, David Riesmannek a Magányos tömeg című művében ez a grandiózus felfedezés, hogy az emberek 85-90%-a ilyen. Hogy szeretik a kívülről megmondják, hogy mi a divat, mi a trend, mi az irányzat, hogy kell viselkedni, és így tovább a katonaságnál. Miközben én kézzel lábbal próbáltam az alatt a 3 hét alatt, amíg katona voltam, megszabadulni. Ott volt egy barátom, egy rettenetesen kedves gyere, furcsa módon őt is leszerelték, de őt azért, mert tényleg súlyos beteg volt. Ő azt mondta, hogy ő nagyon szereti ezt csinálni, mert nincs felelősség. Itt megmondják, hogy mit kell csinálni, kap ingyen enni. Ez egy kőkeményet. Parasz gyerek volt, azt mondta, hogy imádja ezt. Az emberek 90%-a, talán 85%-a jó esetben. Ilyen, aki meg esetleg nem ilyen, annak is azt hiszem, hogy ismert módon letörik a szarvát, mire felnőtt lesz. Tehát úgy szocializálják, hogy ilyen legyen. És itt Magyarországon az ilyen típusú szocializáció a kulturális életben, a művészeti életben, vagy az azt előkészítő tanulmányok során az iskolában a ma is még nyilvánvalóan meglevő porosz nevelési módszer maradványai vagy tehetetlenségi nyomatéka miatt nagyon jól működik az, hogy ő egy külsőleg intencionált tömegember lesz, akinek megmondják, hogy mit csináljon. Most a karikatúra meg pont ezzel ennek az ellentét a lényegében. A karikaturista az ő mondja meg, hogy az emberek hogyan érezzenek bizonyos dolgok iránt. Tehát a sajtó az mindig úgy volt, hogy eldöntötték valakik valahol, ilyen megyei urak akármi. Hát ez olyan, mint igen, mint a Boguslavski ugye a Spiróban, hogy mi legyen a színházban. Láglelkű emberek döntötték el, hogy csináljunk egy jó bulit csináljunk, tehát pénzt keressünk, ne újságot. Magyarországon azt mondom, hogy kevés olyan szerkesztő volt, és ez most lehet, hogy picit igazságtalan, talán lehetett egy-két olyan értelmes újságíró szerkesztő. De ők sem lettek szerkesztők, akik valóban kommunikálni akartak, és valóban híreket közölni, és tudták, hogy kinek és milyen formában. A lapcsinálás általában buli volt. A buli alatt értsük azt, hogy álljunk össze néhányan, keressünk egy kis pénzt. Egy kis parasztvakítás, egy kis pesti divat, a prolinak, a szakácsnénak, a parasznak, valami kiszolgálni, alányolni, és ebből majd mi keressünk. Ezért alakult ki aztán egy olyan nagyon érdekes elgondolás már a múlt század vége felé, ami, ha jól tudom, talán a Szegfű könyvben egyezőben szerepel is, hogy kialakul egy olyan kényszerképzet, hogy ez egy ilyen hazátlan bitang, tehát ő meg gyakorlatilag egy ilyen zsidó vércsafta sajtó, ahol tényleg a mai napig van egy ilyen, hogy az újságíró nem azért ír újságot többnyire, és nem is úgy kerül a sajtó közelébe, hogy ő vérújságíró akar lenni, mert akkor elírni az igazat, mert az ilyet lúzernek tartják. Úgy búcsúzóként annyit mondanék, hogy valamikor, tehát elméletileg van lehetőség időnként nagy villanásokra, mert valamikor a 60-as évek végén, ugye hát a New York Times-ban rendszeresen jelentek meg standard politikai karikatúrák meghatározott méretben. Ezek a szokványos, hogy mit tudom, ott áll az amerikai elnök a jégtáblán, körülötte köröznek a cápák, most mindegy, hogy a cápák a jég közelébe sem mennek, de köröznek, egyik cápószáján az van írva, hogy válság, a másik infláció, háború, Vietnám, stb. Ezek jelentek meg tömegével, ismerjük ezeket az International Herald Tribune-ból, ilyen-olyan, minden, a világ összes politikai sajtókarikatúrája egy kaptafára készül. Speciál az amerikai sajtókarikatúrának, még a stílusa is egy kaptafára készült, tehát nem tudtuk, hogy ez most ez vagy az rajzolta, csak az aláírásban egyformák voltak. És akkor oda került egy Silverstein nevű, és most már nem tudom pontos, azt mondja, hogy talán költő, performanszer, egy dusgazdag gyerek, oda került művészeti szerkesztőnek, aki fogta magát, és azt mondta, hogy na nem, ez nem karikatúra. Ez egy semmi, ez egy ilyen szokványos standard sajtószemét, olyan, mint a Keresztrejtvény, vagy akármi, de azt úgy száműztatta, nem merte megszüntetni, csak valahogy a 27. oldalra, egy lepedő méretű, nagy vastag újság, a 18. oldalra száműzte, és kitalálta, mintha ő volt a művészeti vezetője a lapnak, hogy minden nap, minden címoldalon egy óriási méretű, igényes, szatirikus grafika vagy karikatúra jelenjen meg, nem feltétlenül sajtókarikatúristáktól, hanem a világ legjobb grafikusaitól, a Toportól, a Szempétől, a nem tudom én kitől, stb., aki akkor még éltek és mozogtak, és ez így is működött. Hihetetlen jó rézmetszetek, linómetszetek, fametszetek, litográfiák, és ilyenek jelentek meg, és ez beleillett, volt akkoriban egy OPED, egy Opposited Editorial nevű mozgalom Amerikában, tehát az ellenzéki szerkesztőségi cikk, karikatúra, fotó, stb. Láttuk, hogy kaptuk a New York Times-okat, meg levadáztuk itt-ott ilyen szállodák előcsarnokaiba, máshol nem nagyon lehetett, és láttuk, hogy fantasztikus, szóval van állati jó karikatúra, csúcs, karikatúrák, nem is feltétlenül nyugat-európai meg amerikai rajzolóktól, hanem néha román, meg cseh, meg lengyel rajzolóktól, akik ott éltek Lengyelországban, Romániában, Csehszlovákiában, nem vállalták a kockázatot, és ezekkel jól is fizettek. Hát nagy kockázat nem volt, mert direkt politikai karikatúrákat nem csináltak, általános nagy ilyen, nagy metafizikai, nagy lötyös témákat. Dermesztő voltam, most én már ilyenre gondoltam, hogy ilyen Magyarországon nem nagyon fordul elő, egyetlen egy lap tette meg azt, hogy tett egy kísérletet, hogy egy grafikust így fölfuttasson, ez a Népszabadság volt, aki, ahol a Tettamonti Béla kifuthatta magát. Valóban ott futotta ki, ezt valójuk be, mert a Tükörtől egy kis kerülővel, azt hiszem az Európa Magazin után került a Népszabadsághoz, hogy oda hívták, és méretet megadtak neki, és pénzt, paripát, fegyvert, és azt tehette, amit akart. És jól is tette, de ez a magyar sajtóra nem jellemző egészében véve. Egyébként a New York Times-ra sem jellemző, mert aztán ez az egész rendszer, a Silverstein talán meghalt, hát mikor volt ez már 40 éve talán, hát nyilván meghalt, akkor se lehetett már túl fiatal ez a srác. Karikaturista is volt, bűn rossz, hogy karikaturistának rossz volt. A 80-as évek közepéig ez tartott, ez a mozgalom.
Ez elhangzott, hogy amerikai karikatúra stílus. Van olyan, hogy magyar karikatúra stílus? Tehát ki lehet venni 100-ból, akár a régióból, hogy ez cseh, ez román, ez magyar, ez német?
Nem. Fölismerjük, hogy ezt XY rajzolhatta feltehetőleg, vagy ezt nem tudom én, ilyen, és ez nyilván lengyel a neve alapján, de ilyen nincs. Talán a lengyel karikatúra egy picit különbözik meg a cseh az európai átlagtól, de hát ez a lengyel humor, meg a lengyel és a cseh mentalitás mássága miatt is van. De hát ezek itt csak villanások lehettek, hogy volt egy időszak 67-68-ban, amikor a csehek baromi jó szabad karikatúrákat csináltak. A lengyelek meg hát mindig is szarták le, hogy mit szabad és mit nem szabad, és ők mindig csináltak fantasztikus jó plakátgrafikát, fantasztikus jó karikatúrát. Náluk ebben a szektorban elég nagy szabadság volt. Tehát a Jaruzelszki pucs idején is, a Spirti című lapban fantasztikusan jó, szürreális, nem közvetlenül tagadó, hanem a rendszert, a fennálló vircsaftot, vagy ezt a szörnyűséget közvetve, indirekt módon tagadó, szürreális nagy metafizikai ötletek jelentek meg, amik általában véve a lét abszurditásán keresztül a konkrét lengyel lét abszurditását is lefették. Nálunk ilyen nem nagyon volt, tehát azért van egy mítosz, hogy a magyar karikatúra milyen iszonyatosan jó, meg milyen nemzetközi hírű, nem volt azért olyan jó, a magyar karikatúra rosszabb volt, mint a bulgár, a román, a lengyel, a cseh, a litván, az ukrán, ezek mind jobbak voltak nálunk. Ez egy nagy nemzeti mítosz, hogy nálunk jó. Nem, volt néhány jó karikatúrista. Volt egy Réber László, volt egy Hegedűs István, volt egy Kaján Tibor. És akkor volt egy-két olyan munkatárs, aki, hogy mondják, ez dezertált. Volt egy-két olyan volt karikatúrista, vagy a karikatúra közelében ólálkodó és ott magát megégető ember, aki aztán eltávolodott. Hát ilyen a Gyulai Lévius, aki pár hétig volt talán a Ludas Matyi, vagy pár hónapig a Ludas Matyi munkatársa még a 50-es évek közepe vége felé. Vagy ilyen azt hiszem a Réber Laci, aki évekig talán 15 évig volt a Ludas Matyi munkatársa. Kaján Tibor, aki nagyjából 20 évig volt. Ilyen volt az apád, aki külsőzött a lapnál éveken keresztül, aztán kiderült, hogy nem megy a dolog, és ő is ott hagyta. Tehát voltak ilyen nagy dezertőrök, de egészében véve a magyar karikatúra nem jó.
És a Ludas Matyi az mennyire sajátos magyar sajtópiaci jelenség, vagy szocialista jelenség?
Igen, teljesen jelentős. Tehát a Ludas Matyinak azután az időszaka után, hogy explicite propaganda lap volt és pártlap, létrejött egy nagyon furcsa alak, hogy éljünk meg. Tehát egy kicsit olyan, mintha a Dohány utcai imaház lépcsőjén megbeszélni péntekenként a főszerkesztők, hogy hát azért gyerekek, azért az újságíróknak is meg kell élni valamiből, adjunk teret, sok kis cikket, sok kis pénzt, Kleine Fischer, Gute Fischer, bosszuk a pénzt, és a Ludas Matyiban ez úgy nézett ki, hogy minden héten tele zsúfolták, hogy néha 60-70 rajz jelent meg alapban, icike-picike bélyegméretű rajzok, ezek nem önálló alkotások voltak, ezek pénzek voltak. Pénz, sok kis pénz. És a Tabi László ezt fantasztikusan jól ki tudta járni. Hogy sokan keveset, nem kell nagyot villanni, ez kis pénz. Jó pénz, megvan, én is úgy kezdtem el csinálni, hogy ipari tanulkoromban, úgy mellékesen elkezdtem rajzolgatni a Ludas Matyiba, és rajzonként fizettek 150, néha 200, ritkábban 250 forintot. Hát azért gondolj bele, hogy akkoriban egy fizetés 1200-1300 forint volt egy szakmunkás fizetés, egy autószerelő fizetése volt 2500 mondjuk. Hát simán 10 rajzból meg lehetett egy fizetést keresni, csak 10 rajzot kellett publikálni, nem feltétlenül a Ludas Matyiban. Tehát az apró pénz szerzésnek indult nagyon sokunknál, és talán ugye a társak egy részénél is. Tehát ennyiben egy egészen speciális jelenség volt még Közép-Európában is. Irigyelték állítólag a Ludas Matyit az Eulenspiegel munkatársai, vagy irigyelték még a svájci Nebelspalter rajzoló is. A Nebelspalterben 15 karikatúra jelent meg, ebből mit tudom én, 3-4 egész oldalas, egy címoldali, vagy mondjuk a világ leghíresebb, legfantasztikusabb szatirikus lapjában, a Harakiriben, mondjuk maximum megjelent kis 15 karikatúra szintén. Nálunk 70-60-70 pénz volt, sok kis pénz, tehát sok kis 150, később 250 vagy 300 forint, ahogy már a 70-es években volt egy kis infláció, vagy nem tudom én, voltak. Ugye a honorokat is hozzáigazították az árakhoz, így aztán kezdetben még talán olyan volt, hogy 80-100 forint volt egy honor a 60-as évek közepén, nem viccelek. A Fülesnél volt olyan, hogy 35-40 forint volt egy rajz. De az 35-40 kemény forint volt, tehát jó forint.
Nem kellett nézni a szovjet példát? Krokodilt, ilyesmiket?
De hát az nem nagyon vicces. Voltak ilyen testvérlapok, a Krokodil az testvérlapunk volt, de nem volt veszélyes a történet, volt egy Irina nevű összekötő, a Krokodilnak a titkárnője, vagy valami művészeti szerkesztő titkár, aki évente eljött hozzánk. Kiraktak rengeteg halat a Ludas Matyi szerkesztőségében, vodkát, finomságot, Irina baromira berúgott, elbűvölő nő volt, és ezzel el volt intézve, kezelt a magyar elvtársakkal, hozott valami ajándékot, nem tudom, egy tollat, egy ceruzát, egy medvét, egy kitömött, vagy ilyen kis játékmackót, ezzel el volt intézve. Tehát ilyen szinten működtek ezek a testvéri kapcsolatok. Az már egy kényesebb dolog, hogy nekünk a 68-ban, éppen 68 tavaszán lett testvérlapunk a cseh, két Csehszlovákiában két ilyen szatirikus lap volt, a Pozsonyi Rohács és a Prágai Dzsikobráz, vagyis Torzábra, vagy Torzábráza című szatirikus lap. Hát mind a kettővel sürgősen fel kellett mondanunk 68 késő őszén a baráti kapcsolatot, amit a testvérváros így mondtam. Egyszer csak méltatlanná váltak rá. Ilyen volt természetesen.
Elhangzott a karikatúra és története. Beszélgetés Császár Tamással. A beszélgetés második, befejező részét hallották. A riporter Hargitay Henrik volt. A felvétel 2011-ben készült. Thank you.
homály. Hasztalanul kutat, fedi el az utat, melyen járunk. Homály.